Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Ismét könyvről fogunk beszélgetni, ismét egy íróval fogunk beszélgetni, de most egy olyan íróval, akit személyesen is régóta ismerek, és akinek az első könyve jelent meg nemrég. Ő Bánovics Attila. Köszöntöm Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Bánovics Attila neve sokaknak ismerős lehet, hiszen nagyon sokáig újságíróként dolgozott, az utóbbi években azonban nem Nagy Kanizsán él, de első könyvének bemutatója itt volt a könyvtárba.
Az Espany bankrabló bűnügyi regény, a könyv már elérhető a könyvtárunkban, úgyhogy nyugodtan kölcsönözni.
Mikor kezdtél elérni, és honnan jött ez az egész?
Pont akkor kezdtem elérni, amikor már nem voltam újságíró. Igazából az újságírás, mint szakma nekem nem hiányzott utána, az írás az, ami hiányzott. Uh-huh. És gondolkodtam, hogy valamit kéne írni. Csak tulajdonképpen ez úgy kezdődött, hogy én beírtam egy internetes keresőbe angolul, hogy hogyan kell regényt írni, mert hogy azt én nem tudtam. Tehát ugye újságíróként nagyon sokféle műfajban dolgoztam, tehát ez egy teljesen más műfaj, és hát próbáltam tulajdonképpen az elején megtanulni ezen keresztül. Nyilván elolvastam mindent ezzel kapcsolatban, amit csak felleltem. Első időszaka az írásnak az gyakorlatilag egy teljes káosz volt. Leszámítva az első változatot, az viszonylag gyorsan megvolt. Tehát ilyen 2,5 hét alatt elkészült a legelső változata ennek, ugye nagyon sok változata volt aztán később, mert egyébként az írás, tehát a legegyszerűbben összefoglalni azt, hogy mi a regényírás, az újraírás és átírás. Tulajdonképpen nem írsz, hanem amit már megírtál egyszer, azt állandóan újraírod és átírod. Szóval az elején emiatt rettenetesen kaotikus volt. Aztán, ahogy haladt előre a munka, úgy lett egyre inkább rendezett ez a sztori.
Miért pont bűnügyi regénnyel próbálkoztál?
Volt egy történet a fejemben, nagyon egyszerű kis történet, foszlányocska. Amennyire tudom, más íróknál sem úgy történik, hogy akkor most egy teljes kész sztori van a fejében, hanem van valami kis alap sztori. Ez volt ez a bankrablás, illetve annak az utóélete. Egyszerűen ezt írtam meg, tehát nekem nem volt ilyen célom, hogy én krimit írjak. Olyan értelemben, amire utalsz, hogy könnyed regényt írjak, az igen. Tehát én egy szórakoztató könyvet szerettem volna írni. Valószínűleg nem is tudok szép irodalmat írni. Az egy kicsit túl terjeszkedés lett volna a részemről, de szerettem volna olyat írni, amin az, aki olvassa, az jól fog szórakozni.
Maga a műfaj, mint olvasó ember közel áll hozzád?
Szeretem, persze, igen, szeretem. Szerintem egyébként ez egy kicsit kalandregény is. Tehát ennek van egy ilyen kalandos része is. Én nagyon szeretek ilyeneket olvasni, úgyhogy nyilván akkor adta magát, hogy akkor ilyet is próbáljak írni.
A történet több időségben játszódik. Mennyire nehéz volt egy ilyen típusú regényt megírni, hogy egyszer most kvázi a jelenbe vagyunk, utána meg visszaugrunk az időbe 30-40 évet?
Hányadik átírás?
Százasával lehetne számolni. Ami nehéz egy regényben, az a narratív technika, tehát hogy hogyan meséled el a regényt. De ha egyszer az megvan, akkor ezt is lehet kezelni. Ugye alapvetően vagy egyes szám első személyben meséli valaki, általában egy szereplő a regényt, vagy egyes szám harmadik személy. Tehát több lehetőség nincs, viszont ezeken belül rengetegféle mozgástér van. Ebben a sztoriban tulajdonképpen valaki egy elképzelt szereplő, aki írja ezt a regényt, a regény szerint, a napjainkban, ő meséli ezt a történetet, és ezzel a kerettel nagyon jól lehet ugrálni múlt különböző időpontjai között, ami egyébként, mielőtt még elijesztenénk ezzel az orvosokat, tehát ez gyakorlatilag van egy rejtély, egy titok, amelyben valaki nyomoz, és a nyomozás közben feltárulnak a múlt sötét titkai. Gyakorlatilag ez jelenti azt, hogy különböző idősíkokban mozog a regény.
Sok író elmondja, hogy azért valamilyen szinten beleírja magát a regénybe, vagy valamelyik szereplő az ő tulajdonságával rendelkezik. Te beleírtad magad a regényedbe?
Ez nálam úgy működött, hogy én nagyon sok minden ilyesmit beleírtam a regénybe, aztán utána kihúztam belőle. A regényből nagyon sok minden kimaradt. Amikor az ember ír, szerintem ez egy kicsit ilyen tovább görgetős történet, tehát amikor azért nem mindig vannak az embernek jó ötletei, sőt, néha még ötletei sincsenek, de akkor is kell írni. Muszáj tovább menni, és akkor ilyenkor jó jön, hogyha beleraksz valamit, ami egyébként valójában megtörtént, ami veled történt meg, ami kicsit olyan, mint te. De ahogy megy előre a munka, a szerkesztés, az újraírás, az átírás, úgy én kiírtottam ezeket a dolgokat ebből a regényből. Tehát most, hogy így visszagondolok, szerintem nincsen nagyon benne sem olyan, ami velem kapcsolatos, sem olyan, ami valójában velem vagy a környezetemben megtörtént volna.
Amikor elkezdtél írni, akkor tudatosan már úgy kezdted el, hogy majd szeretnéd, ha ebből lenne egy könyv, vagy pedig magadnak kezdtél el írni, és hol volt az a pont, amikor amikor azt mondtad, hogy hát ezt meg kéne mutatni valakinek?
Abszolút az utóbbi, tehát én ezt teljesen hobbiból írtam, tehát én ezt nem veszem olyan nagyon komolyan. Én ezzel szórakoztam, aztán a szórakozásból lett egyre inkább munka, egyre inkább az, hogy egyszer már jutottam arra pontra, és már be kéne fejezni, és már kellene egy végső változat, tehát ez gyakorlatilag úgy ment, hogy adtam magamnak egyszer 3 hónapot, és azt mondtam, hogy a 3. hónap végére ennek most akkor készen kell lenni, és én gyakorlatilag, mint ahogy más a munkahelyén, tehát én reggel 8-tól, amit én délután 4-5-ig ezt csináltam, és sikerült is, tehát megvolt a végső változat, és akkor utána már annyira utáltam az egészet, mert ez rengeteg munkával járt, hogy gyakorlatilag több mint fél évre el is felejtett, tehát nem akartam vele foglalkozni. Aztán utána nyilván akkor már adja magát a dolog, hogy igazából akkor fejezel be egy regényt, amikor az így megjelenik. Tehát amikor azt egy kiadó, vagy akár saját maga az ember kiadja, ott van a könyv, meg lehet venni, el lehet olvasni. Tehát igazából az a vége, és én nem szeretem az ilyen félbehagyott dolgokat, azért lett aztán így belőle könyv, és szerintem jó, hogy így lett.
Tehát amikor elértél a végére, akkor tudatosan kerestél egy kiadót, vagy ki volt az első, akinek megmutattad, aki visszaigazolást adott neked?
Közös kollégánk volt, Rikli Ferenc. Azért adtam egyébként neki két okból, egyrészt mert ő nagyon sokat olvas, másrészt pedig azért, mert tudtam, hogy őszintén megmondja, annak ellenére, hogy barátok vagyunk, és szeretném szó szerint idézni, miután elolvasta, azt mondta, hogy Attila, nem tudok erre semmi rosszat mondani. Na most az ő szájából ezt tudjuk, hogy egy nagyon komoly dicséretnek számít, mert ha tudott volna, akkor mondott volna. Egyébként ő volt az, aki kicsit tovább lökött engem ebben a törvényben. Én mondtam neki akkor, hogy én most már ezt a magam részéről befejeztem, tehát nekem már ehhez egy szerkesztőre van szükségem. Kalpintér Mihály, aki egyébként író is, meg szerkesztő is, és ő vele dolgoztunk még az előtt, hogy ez kiadóhoz került volna ez a könyv. Olyan formába kerüljön ez a szöveg, hogy ezt el lehessen küldeni kiadóhoz, és igazából ő keresett. Tehát nem én nagyon lusta voltam akkor már, ő keresett ehhez kiadót.
Miről is szól a könyv? Mi a kiinduló pontja, vagy hogyan mutatnád be azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk csak ennyit tudnak róla, hogy az Espany bankrabló?
Egy mondatban arról szól a regény, hogy megtörténik az évszázad bankrablása New Yorkban, utána eltűnik 100 kiló pénz, és 20 évvel később egy kisvárosi detektív ered a nyomába, mármint a pénz nyomába. Kicsit hosszabban, picikét egy barátság története is, két magyar fiatal egyetemista az 1960-as években úgy gondolja, hogy ők nem akarnak a kommunista diktatúrában tovább élni, és nekiindulnak a vasfüggönynek, vagyis a nyugati határnak, ami akkoriban azért elég veszélyes dolog volt, meglehetősen izgalmas része a történetnek, és sikerülnek. Nekik ezt most akkor lelő van a poén, de eljutnak végül is az Egyesült Államokba, ahol előbb sikeres, aztán bukott vállalkozók lesznek. Tehát ez egy kicsit ilyen tipikus magyar történet, hogy a jéghátán is megélnek, ugyanakkor mindenhol a szürke zónában mozognak, és ezért kerülnek nagyon nagy baj, mint hogy anyagi bajba, és akkor úgy gondolják, hogy az a megoldás, hogy kirabolnak egy bankot. Mivel ezek okos fiatal emberek, ez egy ilyen értelmiségi bűncselekmény, tehát ezt ők így jól kitalálják. Nem maga a bankrablás a fő sztori, hanem inkább az, ami utána történik. Lényeg az, hogy megtörténik a bankrablás. Ezt követően az egyikük feladja magát a rendőrségen, börtönbe kerül, a másik viszont eltűnik, ahogy a pénz is. És aztán ezt követően eltelik több mint 20 év, amikor Dél-Franciaországban egy golfpályán találnak egy holttestet, akiről csak annyit lehet tudni, hogy erőszakos halált hal, de azt, hogy kicsoda, azt nem, és a helyi önkormányzati rendőrség kezd el nyomozni ebben az ügyben, és azon a golfpályán pont ott golfozott az egykori bankrabló, aki feladta magát valamikor a rendőrségen, és leülte a büntetését, és akkor merül fel, hogy vajon lehet-e valamilyen összefüggés a golfpályán talált ismeretlen holttest, a 20 évvel korábbi bankrablás, az eltűnt bűntárs és az eltűnt pénz között.
Egy Hollywood film pörög le itt a szemem előtt most.
Gyakorlatilag ez a történet, és aztán ezen nyomozás során tudjuk meg azt, amit most az előbb elmeséltem, tehát így derül ki az, hogy ők hogyan szöktek ki Magyarországról, illetve aztán az is, hogy mi történt a bankrablás után, mert tulajdonképpen az a sztori, tehát az a története ennek a könyvnek.
Kaptál-e most ettől az egésztől a lelkesedést, hogy folytatod?
Már elkezdtem a következő történetet, amivel kicsit gondom vagyok, mert az utóbbi időben nagyon kevés időm volt, tehát most egy picit félre is tettem, de persze, írok még tovább, mondom, ez szórakozás. És egyébként, hogy beszéltünk róla, ez egy hosszú folyamat, és annak mindig az eleje a legizgalmasabb. Ez, amit most csinálok a következő könyvben, ez még csak az első változat, tehát ez szuper jó. Élvezi az ember, aztán később már nem fogom annyira élvezni, de már csak ezért is csinálom, igen.
Te rendes könyvtár használó vagy, és amikor itthon vagy, akkor folyamatosan jársz könyvtárba. Nagyon örömteli számomra. Van minimális könyvtári történet is a regény.
Valóban van benne egy picike könyvtári szál, erről most nem beszélhetek részletesebben, mert akkor lelövök poénokat, benne. Egyébként az eredeti változatokban még ennél is egy kicsikét szélesebb volt ez a dolog. Lehet, hogy egyébként ennek van köze ahhoz valóban, hogy én sokat járok a könyvtárhoz, hogy az embernek a saját életének az eseményei befolyásolják azt, amit ír. Tényleg sokat járok én ide, én nem is tudom, már 30 éve, vagy nem tudom mióta. Amióta olvasok, mert én 19 éves koromig gyakorlatilag nem olvastam semmit. Amikor katona voltam, azután kezdtem el olvasni, azóta én járok ide, igen. A probléma, hogy én ugye nagyon kevés időt töltök Nagykanizsán, úgyhogy e-könyvvásárló vagyok. Akkor olvasok fizikális könyveket, kézzelfogható könyveket, amikor jövök a nagykanizsai könyvtárba, és egyébként nagyon szeretem ezt a könyvtárat, tehát rengeteg minden megvan, ami nekem kell. Nagyon érdekelnek a tudományos ismeretterjesztő könyvek, de persze a szép irodalom is. Egyébként a könyvtár, az Agatha Christie óta tudjuk, hogy a könyvtár és a krimi, azok szoros kapcsolatban állnak egymással.
Egy visszajelzést már hallottunk. Olvasói visszajelzéseket olvasol el.
Mondjuk ugye sporadikusan, szóval néha-néha igen, tehát néha belefutottam ilyenben, nem mondom, hogy nagyon sokba. Olyanoktól, akiket én nem ismerek. Ezek meglepően pozitívak, tehát ez ilyen az embernek ilyenkor áll fel a szőr a hátán, hogy valaki, akiről azt se tudom, hogy kicsoda, és ő se tudja, hogy én kicsoda vagyok, ilyen jókat ír erről a könyvről, tehát ezek nagyon pozitívak, ez nyilván baromi jól esnek az embernek, de ugyanígy jól esik az is, amikor egy ismerős vagy barát vagy családtag mond valamit. Igen, ez egy kellemes érzés.
Hát akkor várjuk a folytatást. Bánovics Attilával beszélgettünk, ez volt a Halis Podcast, köszönjük a figyelmüket, búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.